jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Október 28-án, hétfő reggel 8 óra 11 perckor Ács Gáborral.
És Gede Balázzsal. És némi kiegészítéssel a hallgatóktól.
Igen, így van, kapunk üzeneteket. Például, amikor itt az időzóna, meg óraátállítás témáját feszegettük, még akkor jött nekünk korán reggel ez a frankó hitel... Frankó Hitler imádata miatt maradt Spanyolország Németországgal azonos időzónában. Igen, valami rémlik egy ilyen történet. Köszönjük az infót.
Hát csak már frankó régen nincs adott, átugorhattak volna, ha akartak volna, de maradtak a...
Hát ez a szokás hatalma, gondolom, hogyha már így beindult az élet náluk, akkor úgy hagyták.
Aztán... Milyen a forgalom a Sátoraljai újhely szép halon füzér kéked útvonalon az emlékben?
Az utolsó vén azt mondja, hogy nyaranapon oda megyek bringázni ma, írja Csocsa.
Hát ez a necces. Ez, amit nem tudhatunk. Hol lesznek a kötfoltok? Ha éppen kötfolt van, akkor 5 fok. Ha éppen nem kötfolt van, akkor meg lehet 15, úgyhogy ezzel nehéz tervezni. Úgyhogy drukkolunk, hogy legyen mindenkinek napos, és a kötfoltok azok mindenhonnan gyorsan távozzanak. Igen, ott volt az előző. Igen. Foglalt időpontokat mondogatják le az emberek, és pénzt akarnak bevezetni, hogy fizetni kell majd valószínűleg azért, hogy foglalható legyen az egészségügyben az időpont. Így hallgató megfejtette, miért nem mennek el az emberek az előre lefoglalt időpontjaikra, mert mire eljön az időpont, addigra beteg vagy meggyógyul, vagy meghal. De beteg biztos nem marad.
Hát
van benne valami.
Sajnos még ez is benne lehet.
Is, hogyha igen. Nyilván el van túlozva.
Na jó, akkor elmondjuk még az elérhetőségünket, 0636 980 980, ide jöhetnek üzenetek, most viszont irány Egyiptom.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És akkor, hogy említettem, ugye az IT vezető országait járjuk körbe, múlt héten Iránban jártunk, most Egyiptomba röppenünk. Ahogy azt egyébként a múlt heti adásban már előrevetítette Gerendi Zoltán, aki itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, ugye múltkor megbeszéltük, hogy Irán tulajdonképpen az árazással, meg az olcsó munkaerejével tud hasítani ezen a szolgáltatói piacon. Egyiptom hogy kerül a listára?
Szerintem a szükség nagy úr, és ők is rájöttek arra, hogy ebben az országban igazából ez egy kitörési pont. Azért, ha Izrael felé néznek, ott ez az iparág, ez borzasztó erősen fejlődött. Tehát a környéken van már ilyen összemérhető példájuk. És szerintem ezt az ő gazdasági adottságai tették egyértelműen szükséges. Ez nem egy spontán fejlődés, ezt látni fogjuk, ez egy abszolút kormányzati és központi elképzeléseken nyugvó fejlődés. Tehát nem az ő történeti fejlődésünknek a része. Azzá válhat egyébként, de ők nem mondani indultak. És az ország mérete teszi egyébként ezt szükségesen, mert Afrika második legnagyobb gazdaságáról beszélünk. Tehát jó, ez egy óriási ország egyébként is, az első egyébként Nigéria, második egyébként, és harmadik csak Dél-Afrika, amelyik egyébként most BRICS tagként belépett, de ők ebben azért így nem vesznek része. 100 milliós népesség és 21 milliós négyzetkilométeres terület, tehát ez egy nagyon nagy terület, és ugye egy nagyon fontos gazdaság, Afrikáról nem is beszélve. Egyébként na, sok legje van, egy példa arról, föld hatodik legnagyobb városa, tehát 20 millió lakossa. Csak hogy a arányokat lássuk, első Tokió 37 millióval, Delhi 28,5, aztán Shanghai 25, São Paulo 21, Mexikó City szintén 21, és Kairó 20. Tehát itt valamit csinálni kell, és ha lakosságot nézzük, ez a 100 millió ember, ez egy nagyon komoly gazdasági helyzetben van, mert ennek körülbelül több mint a fele vagy szegény, vagy határeset, úgymond a definíció szerint, mert napi 2,15 dollár, úgy tudom, most a szegénységi határérték, tehát annyira annyi a jövedelme, és hát itt 28% aktívan ebbe a kategóriába esik, és ha egy kicsit szorul a helyzet, akkor másik 28 fog ebbe beleesni. Tehát itt a foglalkoztatás és a jövedelem termelő képesség az biztos, hogy az országban adott, plusz ha ezt hozzátesszük, hogy az ország egyébként olyan a mezőgazdasági dolgaitól eltekintve olyan nagy ásványi kincsekkel nem rendelkezik, tehát a természeti erőforrásai erősen végesek, tehát valójában van neki gázuk a tengeren, amiből vannak bevételeik, viszont a legerősebb erőforrásaik az a halászat és a termőföld, tehát a Nílus völgye, tehát valójában a történelmi kategóriákon belül mozgunk. És emiatt egyébként mindenünk, az egész iparuk a feldolgozó ipari irányba mozdult el, tehát ezért van autóiparuk, textiliparuk, élelmiszeriparuk, elektronikaiparuk és így tovább. Ami egyébként nagyon jelentős, a turizmusuk, az 14 millió embert vonz, és annak a bevétele közel azonos egyébként, majdnem 15 milliárd dolláros bevételről beszélünk, az közel azonos az ő IT-iparági 20 milliárd dolláros éves bevételükből, de egyébként, hogy így arányokat érezzünk, nyilván ezen a listán a fontosság miatt szerepelt, meg a növekedési potenciálja miatt Egyiptom, mert itt ilyen 15-20%-os növekedéseket mérnek az IT-iparágban, és közel, hát azt lehet mondani, hogy 100 000 fiatal képzését indították el, ami nyilván ezek a számok mellett nem olyan nagyon magas, de azért azt látni kell, hogy a magyar IT-iparág az 31 milliárdos, tehát azért majdnem már, tehát fölöttük vagyunk jóval 50%-kal, de mégis Egyiptomnak ez a fajta afrikai pozíciója, egyébként a fekvése, gazdasági jelentősége, itt azért egy nagyon komoly növekedést vetít előre. Tehát ők azért egy viszonylag fejletlenebb területről jönnek, és ami ilyen szempontból meghatározó az, hogy ők ebben a környezetben azért jól haladnak. Tehát itt úgy tűnik, hogy minden, ami visszatér még a IT-iparágra, az látszik, hogy a közel 20 millió, 20 ember, tehát 20 egyetemük van, ezen kb. 2 millió egyetemi hallgatójuk van, de ezt képest ez a 100 000, akit még pluszban rá akarnak képezni évente, azért az igen jelentős. Van nekik egyébként egy olyan fejlesztésük, technológiai fejlesztésben is elég erősen ugrottak, mert Egyiptom új fővárost épít, ez se halad olyan túl gyorsan, de halad, és azt például teljesen digitálisra akarják húzni, ez a New Administrative Capital, ami Kairó mellett jön létre, ez nagyon komoly, van 6 jelentősebb városban folyik nagyon erős IT képzés, tehát összességében azt lehet mondani, ez egy komoly kormányzati szándékokon alapuló fejlődés, ez egy kitörési pont ennek az országnak, mert más nem nagyon van, a turizmus az ugye az egyik, amit látunk, de turizmusban egyébként az ő 14 millió turistájuk van, elnézést, és ez azért világviszonylatban hát a 21. csak. Tehát azért az igazi élmenők ebben a turizmusban, Franciaország 100 millió körül járnak, másik Spanyolország 85, az USA az 66, Olaszország 57, tehát Európa csak a világ turizmusának a három vezető országát, négyből hármat ad, illetve a Törökország az ötödik, aki szintén égős 55-tel. Nyilván ebben vele számítják, nem tudom, a repülőforgalmat azért tudjuk, hogy nyilván a törökünk az isztambuli reptere az egy nagyon komoly hub, Egyiptom nem ilyen hub, de ettől függetlenül ezek a kimozgási lehetőségek. Ami egyébként még jelentős, és szintén fontos látni, hogy a Szuezi csatorna jelentősége az szintén ezt az ő geopolitikai helyzetüket erősíti. Ugye itt egy 1859-69 között épített, közel 200 kilométeres csatornáról beszélünk, amelyet egyébként 2015-ben egy újabb csatornával bővítettek, tehát most két vonaluk van, ami a Vörös-tenger köti össze ugye a földközi tengerrel, ez egy nagyon komoly jelentőséggel bír, mert valójában a Szuezi csatorna a Föld harmadik legfontosabb hajózási ilyen átkelő pontja, évi 20 000 hajóval, csak hogy nagyjából lássuk itt is az arányokat. A legforgalmasabb csatorna az a La-Manche csatorna, tehát az Egyesült Királyság és Európa között, ott évi 180 000 hajó kell át, itt nyilván az Európán belül forgalom is ennek része. A második a Malakka-szoros, amelyik ugye Szingapúr és az követő szakasz, ami az ázsiai kereskedelem, globális kereskedelemnek egyik fő útvonala, az 90 000 hajó per év, és a Szuezi az 20 000, tehát itt azért a váltószámok működnek, és a Panama, amelyik aztán ugye körül jön, meg a Hormuzi szoros, csak a Hormuzi szoros az olaj miatt jelentős, az, mert ott a föld olaj fogyasztásának a 20%-a megy át, de a Panamán évi 14 000 megy át, tehát itt azért látni kell, hogy a globális kereskedelem szempontjából is Egyiptom kulcshelyzetben van. Szóval ennél az országnál én azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés teljesen egyértelműen, hogy olyan iparágakat kell erősíteni, és ebbe az IT benne van, amelyik ezt a fajta fennmaradást biztosítja nekik erőforrások hiányába. Szóval ők azért nem egy török gazdaság teljes nehéz iparral és mindennel, de úgy gondolom, hogy erre jó esélyeik vannak. Nyilván a történelmük is eléggé bonyolult, most ha csak a közelmúltra gondolok, azért az arab tavasz őket nem borította meg, de 2013-ban jött ugye egy Morsi kormány, aztán 14-ben a Sisi került, és egy katonai diktatúrát vezetett be, szóval itt azért egy csomó olyan dolog van, ami ezt a fajta szabadabb fejlesztést és szabadabb ilyen IT világot, tehát azt nem gondolom, hogy a digitális nomádok Kairóba fognak feltűnni, vagy Egyiptomba. De valahol azt látszik, hogy óriási erőfeszítések történnek annak mentén, hogy ez az ország lépést tudjon tartani, talán nanotechnológia kapcsán beszéltünk is róluk, tehát mindenképpen ez egy komoly dolog. Na most, ahogy nézzük, az adózási szempontot, ott nagyjából azt látjuk, hogy az adózás nem iparág fókuszú, tehát elsődlegesen, hanem valójában próbálják ezeket a tömegeket valahogy ezeken a viharokon átvezetni, és ezért például az áfájuk ugyan 14%, de mindaz, ami a szegényeket és az alacsony jövedelmeket érinti, azok majdnem mind adómentesek. Tehát az áfa bevételeik azok ilyen szempontból elég sajátosak. A társasági adóbevételük az 22%-ra épül, és ez gyakorlatilag ilyen szempontból jelentős is, de sőt a kitermelő helyeken, tehát ami az olajgázhoz kapcsolódik, az 40%-os. Tehát azért ez egy probléma, hogy az adóbevételeik azért eléggé vékonyak, és az SZIA-ik is ilyen sávos, és 27%-ig megy, de hát a lakosság fele valószínűleg nem fizet SZIA-t. Tehát ez egy ilyen gond. Ebből ered egyébként az eladósodottságuk is majdnem 100%-os a kormányzat, illetve az állam eladósodottsága. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzetben lévő ország, tehát egyrészt geopolitikailag meghatározó helyen fekszik. Azt pontosan láttuk, hogy mi történik, amikor egy hajó keresztbe áll a Szuezi csatornán, amikor az ebben... Nem tudom, hogy hány napig állt keresztbe, és a világ megbolondult, tehát mert nem megy. Egyébként érdekes, hogy
ugye most is a huszik lövöldözése miatt azért nagyon sokan elkerülik, sőt visszaesett a forgalom, és ez tartósabb, hosszú probléma.
Az Egyiptomnak is kedvére. Igen, tehát ez Egyiptomnak is, ez komoly bevételkiesés. De az érdekes, hogy a történelem úgy játszik be, hogy ezt az útvonalat egyébként a Velencejét álmodták meg, kényúban nyilván, ahogy a Boszporuszt lezárták a törökök, de ez onnan indult, és Napóleon vetítette elő, hogy meg kéne ezt végre csinálni, amikor Egyiptomot elfoglalta, és hát gyakorlatilag ennek a megvalósítása történt részben, egyébként francia tőkével indult, aztán angol kézbe került 1859 és 69 között. Tehát valójában Egyiptom mindig is a térképen volt, csak ugye látni kell, hogy Afrikában ő második, de a világon azért ezek Afrika, ez az afrikai gazdaság még olyan erő messze nincs. Tehát ez egy nagyon nagyon érdekes helyzetemben van, de viszont Afrika olyan erővel jön föl, hogy ezzel és ezekkel a számokkal, tehát 100 millió lakosság folyamatos bővüléssel, gyakorlatilag évi 100 000 fiatal képzése, és így tovább, és nagyon jelentős IT cégek próbálnak menni, de én azt gondolom az olcsó munkaerő miatt, tehát ahogy az elején kezdtük, Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog fönnmaradni. Majdnem biztos, hogy fönnmarad és erősödni fog, mert Afrikában igazából ők a legerősebb hub ilyen szempontból. És ez egy nagyon érdekes dolog. Talán még érdekes, hogy ők azért csomó technológiában előre mentek, ha csak a föld alattira gondolunk, azt hiszem Algériában, tehát Algériában és Kairóban van föld alatti. Tehát ilyen szempontból ez egy érdekes dolog, hogy ők azért az újdonságokat mindig is komolyan vették, úgyhogy ez ilyen szempontból egy nagyon érdekes dolog. Egyébként 2070-re 200 millió lapos becsülnek, szóval azért, hogy ezt így lássuk, azért ez nem egy kis dolog. Szóval én így gondoltam elmondani, így az idei, ez az utolsó állomása már a gyakorlatilag a 21. századi iparágoknak, aztán csúszunk át a napi politikába, illetve a napi gazdaságba, a választások kapcsán és itt tovább is a balkáni körképpel, de mindenképpen tanulságos volt, mert itt nagyon könnyen lehetnek utolsó pár előre fuss helyzetek, mert ahogy Afrika erősödik, úgy Egyiptom is erősödik, és ha tudják tartani ezeket a számokat, akkor azért az IT-iparág nagyon szépen bővülhet. Egyébként nekünk hálózaton belül is nagyon jelentős az egyiptomiaknak ez az úgynevezett Shared Service Center. Nyilván nem India, mert azért nehéz 100 millióval az 1,5 milliárddal szembe menni, de ettől függetlenül regionálisan abszolút jó kötődnek, jó nyelvi adottságokkal, szóval van itt azért lehetőség bőven, és ők erre nagyon rá vannak szorulva.
Oké. Köszönjük szépen, hívjuk Botondot, megnézzük, hogy a BRICS országokkal hogyan áll meg egyáltalán ez a közel-keleti konfliktusban, milyen szerepe van meg a Hamásszal. Köszönjük szépen, Zoli, jó munkát, szép napot,
sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jön a második epizód Egyiptomról. Hát talán két fontos dolgot biztos megbeszélhetünk, hogy az egyik ez a közel-keleti konfliktus, most ugye az izraeli háború a Hamásszal, gázai övezet sorsa, ugye folynak itt ilyen.
Ja, gázai övezetbe Egyiptom irányából mennek a segélyszállítmányok, ugyan emellett. Ja, és akkor a huszik ott lövöldöznek, és tekintélyes bevételtől esik el a gazdaság. Komoly, nagyon komoly gazdasági válság van. Tavaly le kellett értékelni elég brutális módon az egyiptomi fontot. Kevesebb hajó megy át a Szuezi csatornán. Tehát nagyon jó potenciállal rendelkezik az ország, de rövid távon meg nagyon brutális, komoly kihívásokkal kell szembenézni, és hát komoly válságban van Egyiptom. Na, hogy látod ezt, Botond? Ja, Feledi Botond, külpolitikai szakértő, igen.
Belecsaptunk a közepébe. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát valóban elég komoly a kihívás ott Afrika északkeleti csücskében. Számokat is tudunk ezt tenni, tehát a husziknak a lövöldözése az konkrétan egy negyedéves bevételét a Szuezi csatornán, ami tavaly ilyenkor még 2,54 milliárd dollár volt, az most 870 millió dollárra csökkent, tehát ez tényleg egy elég komoly kiesés, és mindig akkor történik, amikor egy megfeszkedett már egy jó ideje, egy 8 milliárd dolláros támogatási csomagról, amihez viszont megígérték, hogy egyrészt hol szigorítanak meg, hol emelik meg a hatóság. Ugye így aztán a benzin is elkezdett szépkedni, de a kenyeret mennyivel emelték, esetleg arra van egy tippetek, kedves hallgatók is, azért legalább egy pillanatra jól érezhessék magukat a magyar inflációs adatok mellett is. Hát egy 300%-kal.
Egy duplát mondtam volna óvatosan.
Én is fel leértékelés, azt mondom, hogy 30%-os volt. Aha.
Ez nagyon kemény.
Tehát a hangulat is ehhez képest azért az utcán fokozódik, tehát ez azért nem egy életbiztosítás, úgyhogy újra akarják tárgyalni az IMF-tel ezt, hogy akkor most pontosan mit is fognak megemelni, meg mit nem. És hát ehhez azért hozzátartozik, hogy a szegénység az jelenleg 33%-os, tehát a szegénységi ráta. Most nem tudom a pontos számot, hogy itt 1-2-3 dollárból élnek a naponta, de a lényeg, hogy a népesség egyharmada, az a statisztikája szerint is a szegénységi küszöb alá esik. Ez egyébként ugye 10% alatt volt egy évtizede, tehát hogy ez elképesztő növekedés. Ez egy, tehát nem most a huszi lövöldözés miatt, ez egy folyamat, ami gyakorlatilag a Sisi tábornok, a Covid és minden más szépen fokozatosan jött az országra. No, és ugye mi történik ilyenkor, amikor egy ország elkezd kiszolgáltatottá válni a nemzetközi rendszerben? Ide jönnek a kérők. Itt az egyik nagy kérdés, tehát Riad, aki rendkívül komoly befektetéseket tesz, több milliárd dollárt fektetett már be, és hát ugye várja a privatizációt. Ez azért izgalmas Egyiptomban, ugye a katonaság az gyakorlatilag a mezőgazdaságtól, a turizmuson át, a bányászaton keresztül, a legegyszerűbb infrastruktúra szolgáltatásokig tulajdonos. Tehát ez ugye még Vietnámban láttunk hasonlót, ez egy klasszikus megfejtés volt a hidegháborús katonaságban, csak hogy ez itt így maradt. Tehát hiába vannak választások, a katonaság az azért egy meghatározó gazdasági szereplő Egyiptomban, és ez az ígéret elhangzott korábban még Sisitől is, hogy ezekből majd elkezdenek privatizálni, úgyhogy igazából ezt várják a szaudiak is, hogy itt komolyabb befektetőké válhassanak, gyakorlatilag akármiben, amit hajlandók megint aztán az egyiptomiak. Úgyhogy hát ez az egyik része,
ugye ez a hangulat. Ez egy nemzetközi támogatással volt, tehát amikor ez a gazdasági mentőcsomag jött, aminek része volt a font leértékelés, egyiptomi font leértékelése, akkor az IMF ezzel a feltétellel is ment ebbe bele, meg az IMF-t, és ha jól rémlik, akkor kaptak segítséget, hogy a másik oldalról meg a szaudiak hozzák a pénz másik részét. Ez egy csomagban volt ez benne, ami érdekes, hogy ez a hozzáállás.
Így van. Tehát, hogy Szaud-Arábia az tényleg most már egy tulajdonképpen régi segítőjének mondható. Nyilván ebben benne van az, hogy a szaudi vallási megfontolásokban az egy fontos szempont volt, hogy a muszlim testvériséget sikerült kirúgdani, tehát ha még emlékszünk Mursi elnökre, akit ugye váltott aztán Sisi tábornok, tehát ők ugye inkább mondjuk úgy, hogy a török befolyásoltságú útak, tehát is kell
a hallgathatóság határán vagy, mert
de most alulról.
De most az utolsó mondatod az teljesen érthetetlen volt, ezt kérjük, hogy ismételd el, hát ha most már jobb lesz a vétel.
Ajjaj, megint akkor olyanokat mondott, őrület. Tehát ugye azt tudjuk, hogy az arab tavasz az egy adott pillanatban Mursi elnököt, a török testvériség emberét, a törökök által támogatott muszlim testvériség emberét hozta hatalomba, és ugye őt váltotta le ez a katonai puccs, ami a mai napig tart. Aha. Tehát ez viszont a szaudiaknál jelentette azt, hogy ők ugye nagyon nem szeretik a muszlim testvériséget, másik vallási irányzat, más politikai felfogása az iszlámnak, és ezért aztán érthető az, hogy inkább megtámogatják a mostani rezsimet, azzal szemben, hogy esetleg ott más regionális ezért próbáljanak befolyásolni. Úgyhogy, tehát itt tényleg ugyanúgy leképződik, mint ebben a tenger, a nemzetközi politika legtöbb viszonya, és hát ez látszik egyébként most a legfrissebb néhány találkozóban is. Biztos a hallgatóknak is feltűnt, hogy ugye BRICS, tehát ez a BRICS csúcs volt Kazanyban, ahol ugye Egyiptom, mint friss tag szintén részt vett, és ennek a margóján viszont nem olyan régen éppen Kairóban fogadták az ukrán külügyminisztert. Tehát azért ez egy érdekes egyensúlyozás, sőt, ugyanígy...
Erről a BRIC-ről ugye a headline az volt Magyarországon, hogy Putyin így próbál kitörni a nemzetközi elszigeteltségből, bemutatja, hogy neki is vannak barátai, és azért sokan támogatják őt.
Igen, hát ehhez képest azért itt a gabona eladásokkal se haladnak nagyon nagy léptekkel, tehát az orosz gabona eladások Egyiptom felé azok még egy picit a Bloomberg szerint legalábbis vontatottan haladnak. A BRICS-et most ne fejtsük meg, nyilván az oroszok nagyon motiváltak abban, hogy valamilyen pénzügyi megoldást találjanak arra, hogy a dolláron kívül hogyan működjenek, és tulajdonképp a NATO tábor szerencséje az pont ez a bővítés, mert ezzel annyira sokféle érdek került ebbe a BRICS nevű platformba, hogy kellőképpen széthúzó is lehet, illetve Kína nem annyira vadul válna-e azért ezekről a rendszerekről, mint az oroszok a háború miatt ezt tennék. Na mindegy, ezt egyszer szintén megbeszélgethetjük. A lényeg, hogy Egyiptom azért egyensúlyozik, Tehát egyszerre fogadta az ukrán külügyminisztert, ment el a BRICS-re, és ekközben pedig, képzeljétek el, a 35. MCC találkozót tartották meg Washingtonban. Bizony nem az az MCC, amire most ti gondoltok.
Igen, kicsit felhúztam a
szemem, már azon sem lepődtem volna ez? Meg, hát ennyi pénzből.
Ez a 35. MCC, ez az Amerikai Egyiptomi Military Cooperation Committee, tehát ez a katonai együttműködési bizottság az Egyesült Államok és Egyiptom között, ami 35. gyűlését tartotta, tehát ez nem ma indult, és ennek a keretében egyébként még mindig évi 1,3 milliárd dollár katonai támogatást kap a rezsim. Tehát ennyit ad Washington Kairónak, hogy el tudja költeni amerikai fegyverekre, ez zajlik is. Most ebben viszont a legnagyobb, és talán a hallgatóknak is ez egy értékelhető kis kihágás, hogy Egyiptom nagyon régóta akart volna korszerű vadászgépeket vásárolni. Egy F-16-os öregedő flottája van. És szeretett volna jobb gépeket venni az USA-tól, azokat viszont egyszer még Obama 2015-ben leállította, mondván, hogy hát a arab tavasz utáni bizonytalanságban ez nem lenne egy életbiztosítás. Ráadásul ugye van az az alapelv, hogy nem adnak el arab országoknak fejlettebb eszközöket, mint amivel Izrael rendelkezik, vagy akár egy generációval inkább gyengébbeket. Na most akkor ennek megfelelően a Kairó gondolta megtréfálja Washington, MiG-29-eseket akart volna rendelni Oroszországból, ugye még a hidegháborús reflexként, és néhány francia Rafale gépet, és ezt már le is tárgyalták volna az oroszokkal, amikor az amcsik bedobták, hogy akkor bizony itt szankció következik, és erre ugye van egy külön törvényük, hogy Countering American Adversaries Through Sanctions Act, tehát van egy ilyen külön törvény, ami ilyenkor bevethető, és aztán össze is omlott a orosz-egyiptomi megállapodás. Na de azért Kairónak se kell később fölkelni ahhoz, hogy a tréfát tovább vigye, úgyhogy most kínai gépeket akar rendelni. A J-10-es negyedik generációsnál már kicsit okosabb repülőgépeket, még nem az ötödik J-20-asokat, hanem J-10-eseket, úgyhogy most éppen ez az alkudozás zajlik, és ez gyakorlatilag egy precedens lesz, hogy ezt megengedi Washington, nem engedi meg Washington, milyen módon kezeli, hiszen onnantól kezdve ezek sokkal olcsóbbak, mint a nyugat-európai NATO-amerikai gépek, tehát kérdés, hogy ez az egész fegyverkezési piac, illetve a rendszerek kompatibilitására hogy fog nézni.
Hát érdekes.
Hát nagyon.
Itt tartunk, és közben 300 ezer turista érkezik Kínából évente szépen Egyiptomba, tehát ez is folyamatosan növekszik, és több mint 2000 kínai cég 8 milliárd dollárnyi befektetéssel van jelen, tehát azért itt mennek ők is a szaudiak után. Uh-huh. Úgyhogy hát ezek itt még tovább színezik. Egyébként ugye van nekik is házi terrorfenyegetettségük, most éppen a múlt héten 125 embert vittek el, egyébként a fele nő a sínai félszigeten, akiket az ottani iszlám államhoz szükséges terrorszervezetben való közreműködéssel vádolnak. Tehát azért ez az egész Rafahi helyzet és a sínai félsziget helyzete Egyiptom szempontjából mindig egy elképesztő biztonsági kockázat, hiszen nekik is megvannak a saját terroristáikat házon belül. Úgyhogy ezzel még küzdenek, és hát nyilván az ország határain meg van elég probléma Afrikában is. Úgyhogy hát ez a külső-belső stabilitás helyzete összefügg, és akkor erre jön a etióp víztározótól kezdve a szudáni konfliktusig, tehát azért a környékük a finoman szóval most nem tűnt békésen.
Hát nem. Uh-huh. Oké, Botond, köszönjük szépen, hogy kicsit jobban látjuk ezt a szitút. Jó munkát kívánunk, szép napot!
Hát nektek is jó munkát, és mindenki nézze meg a piramis tetején élő kutyacsaládról szóló legújabb sketcheket a YouTube-ban.
Rendben, köszi! Okay. Szervusz!
Sziasztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Egyiptomról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Bill Gates, amerikai üzletember, ugye a Microsoft egyik alapítója, vagy az alapítója, az egyik születésnaposunk, meg is köszöntöttük, reméljük, akkor még ébren volt és hallott minket. Egy alkalommal azt mondta, hogy megértem, ha valaki $1 millió vágyik, de ha egyszer már azon is bőven túl vagy, azt kell mondjam, attól a hamburger még ugyanolyan. Hát jó, így könnyű, mondhatnánk.
De hát valószínűleg nem fogjuk megtudni. Tehát ezt az érzést nem fogjuk megismerni. Nem fogjuk tudni lecsekkolni, hogy valóban igaza van-e, vagy így éreznénk-e.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Felveszel $1 millió kölcsönt, és
ja, igen.
Válsz, és bemész a hamburgerezőbe, megnézed, hogy tényleg olyan-e. De jó, nem vicceljük el.
Persze nyilván olyan, de... Igen, ez kitalálható volt, értjük a szerénységet, és szeretjük is, úgyhogy...
Igen. Jó. Na, viszont megjelent a Cofidis új hitelmonitor felmérése, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Nagy Kántor Mariannával, a Cofidis márka és marketing kommunikációs vezetőjével. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát mielőtt a számomra legfájóbb pontokra rátérnénk, hogy ki, hogy milyen tanácsokat fogad el a közösségi médián és keresztül, és mikre lel ott, és azt hogy használja. Egy picit fussuk át, hogy a felmérésből mi derül ki, hogy most mennyire érezzük jó magunkat a bőrünkben, mennyire vagyunk hitelszűkében, mennyire vennénk fel akár mondjuk nem lakás célú hiteleket, mi jött ki?
Igazából a trendkutatásnak ugye ez a lényeg, hogy nem csak a gazdasági aktualitásokat vizsgálja, amit láthatunk adatokból, az az, hogy a hitelezési kedv az úgymond megnőtt idén, de a mi kutatásunk kifejezetten a motivációkra, az emögöttes háttérdöntésekre néz rá, de egyébként a hitelezési kedv az körülbelül ezen a konstans 10%-on mozog, ami azt jelenti, hogy a megkérdezetteket egy éven belül venne fel hitelt, ez a pontos kérdés, az körülbelül mindig ezen a 10%-on mozog. Tehát ez a kedv kvázi mondhatjuk, hogy konstans.
Jó, és akkor itt jön az a mögöttes gondolat, vagy a felmérésnek azon eredmény, amiből kiderülje, hogy a közösségi média micsoda remek és új pénzügyi tanácsadó. Itt mikre kérdeztetek, vagy hogy jött ez ki, milyen megállapításai vannak a felmérésnek?
Igen, hát innen indultunk, hogy ez aktuális jelenség nyilván a közösségi média, hiszen azt mondhatjuk, hogy most már ez 100%, tehát a megkérdezettek 100%-a válaszolta azt, hogy használ valamilyen közösségi média platformot. Nyilván azt, hogy milyen célokra, milyen témakörökre, ott azért nem elsődleges helyen állnak a pénzügyi kérdések, hanem szórakoztató témakörök, gasztronómia, utazás, stb. De a listán meglepő módon előkelő helyen szerepel a pénzügyi kérdésekben való tájékozódás. Itt azért nem mondhatjuk, hogy az új pénzügyi tanácsadó a közösségi média, mert ez 37%-ra jött ki, de azért mi ezt viszonylag magasnak ítéljük.
Igen, na, szerintem is az.
És ez... Bocsánat, van egy 37%, meg egy 22%. Tehát a maga a social media oldalak úgy általában, tehát úgymond ismerősök vagy ismeretleneknek a pénzügyi tippjeit takarja ez a 37%? Mert ugye a 22% az a kifejezetten ezzel foglalkozó oldalak, igen, influencerek, csapatok, tehát jóval magasabban mezei Facebook user, mint a hozzáértő tanácsadó...
Vagy hozzáértőnek látszó.
Vagy látszó tanácsadó, úgymond akár az interneten.
Igen, ez ugye érdekes. Jól érzékelitek, hogy ebben van egy kettősség, de egyébként a számokra visszatérve, a 37% az volt, aki hitelesnek tartja a közösségi médiát, amennyiben ő pénzügyi témákban itt tájékozódik, vagy keresgél. A 22%-a pedig a megkérdezeknek kifejezetten követ olyan oldalt, ami pénzügyi témákkal foglalkozik. Itt már azért feltételezzük, hogy ezek hiteles források, tehát akár szakértők, akár olyan újságírók, vagy akik a témában jártasabbak, blogok, stb. Ilyen témákra kell gondolni, és a kettősség pedig abban nyilvánul meg, hogy egyrészt azért használják a közösségi felületeket, mert szeretnének hasonszűrűek véleményét megnézni, olvasni róla. Nyilván ez a szomszédnéni effektus, hogy megkérdezzük a szomszédot, hogy neki mi a véleménye, csak ugye ez a mai köntösben a közösségi médián történik. Másrészt viszont azért kételkednek sokszor az információkban, nem biztosak azoknak a hitelességéről. Túl sok a önjelölt szakértő, úgymond az interneten.
Uh-huh. De akkor azt azért a többség ezek szerint látja. Illetve van különbség abban, hogy információszerzésre mennyire használják, amit aztán majd átgondolnak, összehasonlítanak.
Vagy ötletre, tehát lát valamit, én megmondom ezt, én semmit nem hiszek el a social médiában, tehát illetve... hogyha látok valamit, akkor rögtön megyek és lekutatom, és én abba bízom, hogy azért elég sokan talán erre használják, hogy valami elkerült a figyelmemet, ott jön egy valami fölugrik, valami hír, információ lehetőség, és akkor ha nem is azt teszem készpénznek, de elkezdem szépen lekutatni, és
szóval
utána járni.
Mit mutatnak az adatok, mennyire ötletgyűjtés, információszerzés, mennyire döntéshozatal alapja, amit a közösségi médiában találnak?
Igen, körülbelül az emberek fele használja információszerzésre. Tehát amit te mondtál, hogy lekutatja, rágooglizik, keresgél, gyűjti az információkat, aztán azokat átszűri magán. Nyilván sok olyan információ van, ami szembe jön, és akkor az ad egy inspirációt, löketet arra, hogy aztán átmenj egy másik felületre. Például az összehasonlító oldalakat 34%-ban használják hitelfelvétel esetén kifejezetten, ez elég magasnak tekinthető. De igazából jól érzékelitek, hogy azért még mindig a saját bankjukhoz fordulnak, de ez lehet akár online, de annak a felületén vagy személyes tanácsadótól kérnek tanácsot. Ebben már van elmozdulás, tehát kevésbé idegenkednek most már úgymond a felhasználók attól, hogy akár végigvigyenek online egy folyamatot, de azért még mindig a személyes tanácsadás, vagy a személyes segítség igénye megvan.
Uh-huh. Mik a legfontosabb preferenciák, illetve igények a felhasználók részéről a hitelfelvétel folyamatával kapcsolatosan, hogy gyors legyen,
a gyorsaság
legyen,
biztos, mert minden gyors. Tehát igen. Ugye össze-vissza kattingatunk, minden nagyon pörög, nagyon gyors. Nyilván itt is az az elvárás, ne legyen ebből egy ilyen hosszas üldögélés, rágódás, hanem ez is gyorsan menjen.
Így van egyébként, ez is egy érdekes dolog, hogy akik az elmúlt években vettek föl hitelt, utólag mondták azt, hogy most már nekik a gyorsaság fontosabb lenne, tehát valószínű, hogy nem volt olyan zökkenőmentes a folyamat, tehát ebben egy növekedés látható, de a top 3, ahogy mondtátok, a gyorsaság, az egyszerű ügyintézés és a rejtett költségek ne legyenek. Tehát ez a 3 az, ami vezeti a döntéshozatalt, illetve a törlesztő részletnek a mértéke az, amit szemügyre vesznek, és döntésüket befolyásolja.
Uh-huh. Hát igen, az egy klasszikus, ugye, hogy akár a futamidő kicsit meghúzásával hosszabbra eresztése, vagy bármilyen módon, de próbáljuk, hogy azt a bizonyos törlesztőt lejjebb vinni, hogy mint költségelem kisebb részt vegyen ki, vagy hasítson ki a háztartási költségvetésből.
És hogy milyen célra keresünk hitelt, az változott az elmúlt években a közel állandó keresői
arány? Tehát, hogyha nem lakás célról beszélünk. Uh-huh. Igen.
Nem, igazából ebben nem történt elmozdulás, tehát ez a lakásfelújítás, korszerűsítés, autóvásárlás, illetve háztartási gépek, gépesítés, ez maradt a top listán. Amiben talán érdekesség, hogy a válaszadóknál, amiben növekedés van, az, hogy a válaszadók közel fele most már úgy érzi, hogy elvárható, hogy egy hitelfelvételi folyamat teljesen online és papírmentesen legyen intézhető. Ebben látunk egy elmozdulást, és ugye az az akadály, ami eddig ebben akadályozta őket, az, hogy elakadnak nehézségek, ebben várnak egy személyes segítséget, tehát ezt gondoljuk, hogy ez fontos egy hitelintézettől, vagy a pénzintézetektől fontos feladat, hogy edukálják a fogyasztókat arról, hogy az online ügyintézésben tudunk segíteni, és végig tudjuk vinni a folyamaton, tehát ezt a tartást úgymond le kell győzni, és ez a Cofidisnak is egy fontos feladata.
Aha, tehát akkor ami akadályozó tényező volt, ez nem valami biztonsági, vagy egyéb ilyen visszatartó erő, vagy kérdés, hanem az, hogy önállóan én ezt végig tudom egy csinálni, és nem lesz ebből esetleg valami probléma. Aha, ez érdekes. Oké, azt hiszem átfutottunk nagyjából, ugye, a fő megállapításokon, ez a közösségi médiás tanácsadás azért ez elég erős.
Meg hökkentőbb része, igen, ez volt.
Igen, de az meg a megnyugtató, hogy elég sokan ugye inkább csak ötletre, tanácsra valamilyen indítópontként használják. És
információgyűjtésre használják. De az, hogy a hitelesség ilyen magas, az szerintem egy fontos tényező és egy felelősség is, hiszen ezeken a felületeken azért tényleg nagyon erőteljesen kell szűrni az információkat.
Abszolút így van. Na, ez jó is lett végszónak. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot.
Én is köszönöm. Szervusz. Szépen. Sziasztok.
Nát Kántor Mariannával, a Cofidis márka és marketing kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
És akkor ez az óra is leketyegett. Van-e még valami üzenet, amit ide vigyeztél a maradék 20 másodpercünkben?
Kérlek szépen azt, hogy kairói nagy mecsetek, 3000 plusz befogadó képesség, környéken a roham rendőrök teljes harci felszereltsége, minden ima idején tömegesen odavonulnak, majd levonulnak a helyszínről, ha a tömeg elvonul. Tehát ez jól érzékelteti ugye az ottani biztonsági
Két hete jártott a kedves hallgatónk. És brutális szegénységet látott Kairóban, elképesztő zsúfoltságot, igen, ez sajnos. Teljesen külön életet élnek a nyaralóhelyek nyilván, a tengerpartokon, meg az üdülőtelepes.
Próbálják valahogy úgy tartani, gondolom, hogy a turizmus, mint legfőbb bevételi forrás, vagy egyik legfőbb bevételi forrás, ugye ne sérüljön.
És ott is gond van, az is visszazuhantak, mert hogy ugye a turista is csak olyan, hogyha látja, hogy a közelben feszkó van, akkor inkább elmegy máshova. Tehát akár csak Gáza, akár melyik irányba nézünk, és ez abszolút érintett az egyiptomi beutazó turizmust. Nagyon rossz számok jöttek az elmúlt időszakban. Hát az segít nyilván, hogy sokkal olcsóbb lett az ország azáltal, hogy leértékelték a devizájukat.
Mm-hmm.
Hát ennyit egyébként.
Hírek, ugye?
Igen, Szoller Andi.
Szoller Andi már itt van, úgyhogy jön a híreivel, és utána jövünk mi vissza.